Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten tiszteletünkön. Énekeljük együtt most a 25. Zsoltárunknak az első verszakát. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Az új Duna melléki énekeskönyv 625. énekét énekeljük, annak az első három verszakát. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Nyíljon meg a szívünk Isten igéje előtt, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből hangzik hozzánk, a 6. verstől a 15. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kielelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Urunk Istenünk, tegye áldottá igét életünkben, annak mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is. Helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk most a minket megszólító Istenhez. Istenünk, áldunk téged örök irgalmadért, amire oly nagy szükségünk van. Megvalljuk bűnbánattal, hogy az elmúlt héten is sokféleképpen vétkeztünk ellened és egymás ellen. Bocsáss meg, hogy oly könnyen megszegjük parancsaidat, és oly sokszor régi természetünk uralkodik még rajtunk. Köszönjük, hogy ezen lehet változtatni. Köszönjük neked az újjáteremtés lehetőségét. Köszönjük, hogy ígéddel ma is egészen át tudsz formálni mindannyiunkat. Könyörgünk hozzád, hadd történjék meg ez a csoda közöttünk is sokakkal, amiről itt most olvastunk, hogy miközben hallgatjuk az ígét, te megnyitod a szívünket, és az ige nem csak a fülünk ígér, hanem új értelmet is terem bennünk, és egészen átformál belülről. Urunk, rászorulunk erre. Alázatosan kérünk, végezz bennünk ezt a te munkádat most, szent lelked által. Amen. A 368. dicséretünk első két verszakát énekeljük most, Isten igéjének, üzenetének meghallgatására készülve. Isten igéjét olvasom az előbb hallott ige szakaszból, az apostolok cselekedetéről írott könyv 16. fejezetének 14. verséből. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Egyházunk rendjében március első vasárnapja, Biblia vasárnap. Ilyenkor különösképpen is gondolunk arra, hogy milyen nagy ajándékot adott nekünk az Úristen a Biblia által, azzal, hogy a kezünkbe vehetjük, hogy olvashatjuk igéjét, hogy találkozhatunk mindeközben magával az élő Úr Jézus Krisztussal. Ilyenkor különösképpen is belegondolunk abba is, hogy hogyan is cselekszik az Isten az ő igéjének hallgatása közben, Szent Lelk által a szívünkben, az életünkben. És hogy mi is a célja Istennek a munkájával. Most ezen a vasárnapon is ezt tesszük, és úgy, hogy amint hallottuk is a felolvasott ige szakaszból, egy asszonynak az életét állítja elénk Isten igéje, ennek a Lídia nevezetű asszonynak az életét, és miközben figyelünk az életére, a benne történtekre, a közben valójában Isten nagy-nagy hatalmára és szeretetére csodálkozhatunk rá. Most is, újra. Figyeljünk hát arra először, hogy ki is volt ez a Lídia, mit tudunk meg róla egyáltalán a Szentírásból. Hallottuk, hogy Filippiben lakott, de azt is tudjuk, hogy nem ott született. Filippi igazából fiatal város volt, a császár oda telepített, leszerelt a római katonákat. Gyakorlatilag ezek a veteránok alkották Filippi lakosságát, és ők rendkívül büszkék voltak római voltukra. Lídia, ahogyan ezt is hallottuk az igéből, egy kis-ázsiai városban, Tiatírában született, ez a város pedig egy speciális iparágról volt híres. A közelben sok bíborcsigát fogtak, és a belőlük készült anyaggal megfestették a gyapjúfonalat, és az ebből készült kelmék, illetve ruhák, ezek igen drága árucikkek voltak. És Lídia ilyennel kereskedett. A bíbor, ahogyan utaltam is rá, luxuscikknek számított. Ebből gondolhatjuk azt, hogy Lídia minden bizonnyal jómódú asszony volt. Lehetne azt mondani ma, hogy egy a független és önálló vállalkozók közül, akinek az üzlete talán a Váci utcában van, és van egy nagyon szép családi háza valahol a fővárosnak, egy szép kerületében. Azt is tudjuk Lídiáról, hogy istenfélő asszony volt. És ez a kifejezés pedig arra utal, hogy pogányból zsidóvá lett, hívő volt. Vagyis nem érte be azzal, amit ő kapott ott a saját népe tagjai között, amit talán hozott a szülői házból is, azokkal a bálványokkal, amelyeket ott körülötte tiszteltek. Ő többre vágyott. Az igazi után sóvárgott. És úgy látta, hogy Izrael vallása azért több, mint amit ő kapott az ő pogány vallásukból. És ezért aztán minden szombaton hozzá hasonló istenfélő asszonyokkal együtt kimentek Filippi városnak a határába, és ott egy folyó partján összegyűltek, és elmondták az előírt imádságukat. Vajon csak megszokásból mentek ki oda a folyó partjára? Vagy hűségből? Vagy ennyire tele volt Lídia szíve vágyjal az élő Isten után, ezt a vágyat is. Maga Isten oltja az emberek szívében. Minden esetre ez a néhány asszony ott Filippiben az Isten törvénye szerint cselekedett, amikor szombatonként kiment, és így módon megtartották a szombatot, miközben ott együtt imádkoztak. Ige szakaszunkban arról hallottunk, hogy egyik szombaton váratlan esemény történt, mert hogy megérkeztek közéjük olyan emberek, akikkel ők még azelőtt nem találkoztak, akiket ők még nem ismertek. Pál apostol a munkatársaival. És Pál apostol a munkatársaival együtt természetes módon imádkozott ott, mondták azokat az imádságokat nyilván, melyeket ezek az asszonyok is imádkoztak, és aztán egyikük Pál apostol elkezdett beszélni hozzájuk. Nincs leírva az igében, hogy mit mondhatott Pál apostol el ezeknek az asszonyoknak. Viszont más helyen olvasunk arról, hogy Pál apostol valójában mindenhol, bárhová ment, nem tudott másról, ahogyan ő maga fogalmaz, csak a megfeszített Jézus Krisztusról. Biztos, hogy Filippiben is ezeknek az asszonyoknak az Úr Jézus Krisztusra a megfeszített és harmadnapon feltámadott Úr Jézus Krisztusról beszélt. Az asszonyok pedig hallgatták. Hallgatni azonban többféleképpen is lehet. És azt olvastuk, hogy Lídia másképpen hallgatta, mint ott talán a többi asszony is a Krisztusról szóló beszédet. Egy olyan ige van itt a szövegben, amelynek az ige módja arra utal, hogy Lídia nagyon hallgatta azt, ami ott elhangzott. Nagy figyelemmel és teljes odaadással. Itt a valósággal Pál apostolnak a szavait. És miközben ilyen figyelmesen hallgatta az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, aközben megerősödött benne a bizonyosság, hogy ez az, amire én annyira vágytam, ez az, amit én kerestem eddig, ez hiányzott eddig az életemből. És mindez, ami itt elhangzik, igaz. Sokszor énekeljük az 512. dicséretünknek azt a verszakát is, amelyben az van, hogy a lelkem megfeszül, és a hallásban segít. És aztán így szótban meglelem az örökkévalóság jó édességeit, jó édességeit. Lídia így hallgatta az Úr Jézus Krisztusról szóló ige hirdetés. Eközben történt meg az, amit aztán így fogalmaz meg a Szentírás, az Úr megnyitotta a szívét. Vagyis miközben Lídia hallgatta az Isten nagy tetteiről, az ő irántunk való szeretetéről szóló igehirdetést, aközben ez az Istenről való emberi bizonyságtétel, az Isten önmagáról való bizonyság tételeként érkezett meg az ő szívéhez. És minthogyha hályok húlt volna le a szeméről, egyszerre csak egy új világ tárult fel Lídia előtt. Hit ébredt a szívében. Befogadta az ígét. És ez a befogadott ige azonnal munkálkozni kezdett a szívében, és egy új ember formálódott. Ez mindig Isten szent lelkének a csodája. A mi lehetőségünk csak az, hogy elmondjuk azt, amit az Isten ránk bízott. És ezt hallgatja a gyülekezet, és közben némelyeknek Isten megnyitja a szívét, reménység szerint sokaknak megnyithatja, megnyitja a szívét, és akik befogadják az ígét, azokat ő más emberré formálja. Kialakul bennünk egy új gondolkozásmód, meg a cselekedeteik mögött már új indítékok lesznek. Új célok lebegnek a szemük előtt, és újfajta eszközöket fognak használni. Mert aki az Isten igényét hallgatja, és így hallgatja, mint ahogyan Lídia hallgatta, az az igében magával az élő Istennel találkozik. Rácsodálkozik Istenre, az ő kegyelmére. Megragadja hittel ezt a kegyelmet. És Isten is megragadja őt. És elkezdődik az ember újjáteremtése. Ez az, amit a Szentírás úgy nevez, hogy újjászületés. Ez nem emberi teljesítmény. Ezt Isten munkája. De aközben történik, hogy hallgatjuk az ő igéjét. És miközben hallgatjuk az igét, aközben támadhat hit és bizalom is Isten iránt a szívünkben. Ezért vétkezik önmaga ellen az az ember, aki nem keresi az ige hallgatás lehetőségeit. És ezért hívunk mi is ide, minél több embert. És ezért szeretnénk eljuttatni minél több emberhez az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, hogy minél többen átélhessék ezt a csodát, hogy az Isten beleszól az életembe. Az az Isten, aki mindent tud rólam, és mégis szeret, és elfogad, és vele le lehet zárni az elrontott múltat is. Vele egészen újat lehet kezdeni. Vagy hogyha már az ő kegyelméből újat kezdhetünk, és talán egy kicsit megfáradtunk, akkor mint egy újra lehet kezdeni vele a Krisztus követést. És Istennek van megoldása mindnyájunk életére. Még egy ilyen elfoglalt és folyamatos pénzügyi és erkölcsi kockázatot vállaló üzletasszony élete számára is volt az Istennek megoldása, és a te életed számára is, kedves testvérem, van megoldása Istennek. És hogyha valaki így hallgatja az ígét, mint ahogyan Lídia hallgatta, és befogadja az ígét, akkor egészen új emberré lehet. Akkor is, hogyha olyan jó ember volt, mint ez a Lídia, aki minden szombaton ott volt, és együtt mondta a többi asszonnyal az imádságot. De nem ismerte még Jézus Krisztust. És lehet, hogy valaki itt van minden vasárnap az Isten tiszteleten, de még nem ismeri igazán Jézus Krisztust. Nincs vele élő kapcsolata. De egyszer bekövetkezhet a csoda, hogy Isten megnyitja a szívét, és attól kezdve mindent egészen más szemmel lát, és mindennek már egészen más súlya lesz a számára, és Isten új távlatokat nyit meg az életében. Ez a csoda a jó emberek életében is bekövetkezhet. Mert nagyon sok jó ember nem ismeri Jézust. És nélküle elkárhozik az ember. Elkárhozik, hogyha idejében nem ismeri meg őt. De pontosan erről a nagy lehetőségről szól hozzánk az ige, hogy meg lehet őt ismerni. Lídiának megnyitja Isten a szívét, és elindul benne egy alapvető nagy változás. Miből lehetett ezt látni? Olyasmiről nem olvasunk, hogy valami olyasmit érzett volna, mintha elektromos áram futott volna végig rajta, mert arról sem olvastunk, hogy hangosan elkezdett hallelujázni. De két dolog itt van az Isten igéjében, hogy mit tett. Az egyik, így olvastuk, hogy a háza népével együtt megkeresztelkedett. És a másik, amit pedig így mondott az apostolnak és a munkatársainak, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban. Lídiának Isten megnyitotta a szívét. Ennek a Lídiának, aki tehát kereste az élő Istent, megnyílik a szíve, befogadja az igét, megkeresztelkedik. És a megkeresztelkedés a bűnbánatnak a jele volt. A bűnök felismerésének és a bűnökkel való szakításnak az aktusa. Amikor valaki már látta, hogy mi az, ami az életében utálatos, amire Isten csak így tud tekinteni, és arra Isten bocsánatát kérte, és másként akarta folytatni az életét, az megkeresztelkedett. Vagyis hadd mondjam így, hogy aki megkeresztelkedett, az már látta a bűneit, de megbánta azokat, és el akarta hagyni azokat. A keresztelésnek az akkori formája, a bemerítés, az nagyon jól kifejezte ezt, hiszen ott az történt, hogy egy pillanatra eltűnt a víz alatt a bemerített, minthogyha meghalt volna. És aztán, aki kijött a vízből, az már egy új ember volt. Mindenestől megtisztult. De a keresség ugyanakkor azt is jelentette, hogy valaki átadja az élete felett az uralmat Jézus Krisztusnak. És az, hogy Lídia megkeresztelkedett, mindezt jelentette. Utána pedig, és ez volt a második, amit láttunk, hogy cselekedett, kinyitotta a házát az evangélium hirdetői előtt. Pedig nem volt ez, hadd mondjam így, veszélytelen vállalkozás Lídia részéről. Hiszen tudjuk, hogyha tovább olvassuk az igét itt a 16. fejezetben, hogy Pál apostolra és a munkatársaira ráütötték a bélyeget, hogy ők olyanok, és ők azok, akik felforgatták a városunkat. Pedig nem tettek semmi rosszat és gonoszat. Hirdették Isten igéjét, Jézus Krisztus evangéliumát. És egy fiatal lány, aki megkötözött volt, aki megszállott volt, Jézus Krisztus hatalma által meggyógyulhatott. Ennyit, ezt cselekedték az apostol és munkatársai. Mégis azt mondták, hogy felforgatták a városunkat. És ezeket az embereket akarja Lídia befogadni? Hát mi lehet ennek a következménye? Lehet, hogy majd nem mennek az üzletébe? Vagy esetleg kiutasítják a városból? Hiszen igazából Lídia is jött-ment, mint ahogy jött-mentek Pál apostol és a munkatársa is. Nem lesz ebből nagy baj a Lídiának, hogy kész megnyitni az otthonát az evangéliumot hirdetők előtt? Úgy tűnik, hogy Lídia egy csöppet sem fél mindezektől. Lídia bármit vállal Jézus Krisztusért, az derül ki az igéből. Bármit, hiszen megértette, hogy Jézus Krisztus az életét adta érte, és ő ezért csak nagyon-nagyon hálás lehet, hiszen megtalálhatta az életének az igazi értelmét, Jézus Krisztus megismerve, és bocsánatot nyerhetett általa Istentől, és örök élete lehet. Hát nem félti ő magát, hanem azonosul ezzel a Jézus Krisztussal, az evangéliummal, és az evangélium hirdetőivel. S Lídia így az Úr Jézus Krisztus elkötelezett tanítványa lesz. Aki nem úgy néz a hitére, mintha az ő magán ügye lenne, mert hogy nem is az. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit soha nem magánügy. Vállalja a nyilvánosság előtt is, sőt, hívja az ő háza népét is. Nem félig meddig akar keresztény lenni Lídia, hanem mindenestől az Úr Jézus Krisztus rendelkezésére bocsátja az életét és mindenét, a házát is, az otthonát is megnyitja. Lídia volt így az első keresztjén Európa földjén, és az ő háza volt az első imaház. Mert hogy aztán azt olvassuk a folytatásban már, hogy tovább terjedt a városban az evangélium, és létrejött egy gyülekezet. Létrejön a Filippibeli gyülekezet. Hogy kezdődött ez el? Úgy, hogy valakinek a szívében oldhatatlan vágy ébredt, hogy ő az igaz Isten meg akarja ismerni, és ezért kereste. És amikor már, hadd mondjam így, hogy félig meddig megtalálta, akkor is hűségesen gyakorolta a hitét. Ment oda ki a folyópartra, és imádkozott a többi asszonnyal együtt. És egyszer csak véletlenül megjelentek ott bizonyos emberek Pál apostol munkatársaival, de hát nagyon jól tudjuk, hogy nem véletlen volt ez. Hiszen előtte arról is olvasunk, hogy Pál apostol másfelé szeretett volna elindulni, hallottuk az ige szakasz elejéből, és az Isten lelke nem engedte, és más irányba akart, és megint nem engedte a Szentlélek, mert Isten készítette a találkozást. És miközben hallgatta Lídia az igét, kinyitotta Isten Lídiának a szívét. Ő pedig így válaszolt az Isten szavára, hogy Uram, ha te önmagadat adtad, értem, akkor én mindenemet odaadom neked. És így lett Isten kezében áldott és használható eszköz. Mindez Isten munkája volt. Ő oltotta a vágyat a szívébe. Ő egyengedte az útját. Ő készítette a találkozást Pál apostollal és munkatársaival, és ő nyitotta ki Lídia szívét, ahogy hallottuk. És mit tett Lídia? Két dolog van itt feljegyezve róla. Az egyik, hogy igen figyelmesen hallgatta az igét. A másik pedig egészen elkötelezte magát az Úr Jézus Krisztusnak, és mindenét neki adta. Ezt kérdezi most tőlünk Biblia vasárnapon különösképpen is az ige, hogy mi hogyan hallgatjuk Isten beszédét, hogyan hallgatjuk az igét. Olyan szomorú, hogy évekig lehet új templomba járni, hogy valaki ugyanolyan marad, mint amilyen volt, hogy nem nyílik meg a szíve. És ennek sokszor az az oka, hogy nem így hallgatjuk, ahogyan Lídia hallgatta, hogy valóban megfeszül a lelkem a hallásban. hogy hallgatjuk Isten igéjét. Mi a fontos igazából, amikor eljövünk ide? Talán külső körülmények? Vagy milyen énekeket énekeltünk, az sem mindegy, az is számít. Azokkal is Istent szeretnénk dicsőíteni és magasztalni. Hogyan hallgatjuk az igét? Az ige hirdetőre, az emberre figyelünk? Olyan érdekes, hogy itt kiderül, hogy Lídia nem Pált hallgatta, holott Pál volt az eszköz, és ő mondta. De hogyha igazán odafigyelünk a megfogalmazásra, akkor kiderül, hogy Lídia arra figyelt igazán, amit Pál mondott. Nem Pál személyére, hanem amit mondott. Az igét hallgatta. És az ige mögött pedig az az Isten szólította meg, akitől minden igazi élő ige származik. Bárcsak, mi is így hallgatnánk Isten igéjét. Van a sok szép ének között egy, talán mondhatom azt, hogy különösen szép, a 457. dicséretünk, ennek a harmadik verse is arról szól, hogy Jézus megszólít bennünket. De vajon figyelünk rá, hogyan hallgatjuk? Hát bárcsak tudnánk úgy hallgatni, ahogyan itt folytatódik, hogy igazán munkálkodhatna bennünk az ő szent lelke által, amikor hallgatjuk. Hogy készek lennénk az ő szavának az elfogadására, az engedelmességre. Ó Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér. Így bánsz velem, te érted hullt testemből a vér. Bús szégyennel behívunk, az ajtunk nyitva már, jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Így legyen. Amen. 225. dicséretünk, 5. verszakát énekeljük most együtt. Istenünk, hálásan köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük neked, valahányszor megelebenedtek a Biblia betűi, és a te személyesen hozzánk szóló szavaddá vált az ige. Köszönjük, valahányszor ige hirdetést hallgatva téged hallhattunk meg, és adtál erőt engedelmeskedni és a megértett igének. Bocsáss meg, kérünk, amikor nem így volt. Bocsáss meg, amikor az igének csak hallgatói voltunk, és nem megtartói. Bocsáss meg, ha hosszú ideje úgy hallgatjuk, hogy sosem hallottunk még meg semmit abból, amit az életünk, örök életünk érdekében mondtál nekünk. Könyörülj meg rajtunk, és nyisd ki a fülünket. Nyisd ki a szívünket, hogy igazán figyeljünk mindarra, amit mondasz, akárkin keresztül mondod azt nekünk. Köszönjük, hogy lehetséges számunkra is, hogy igéddel újjá teremtesz, és egészen új életünk legyen. Vagy ebben az új életben megerősödjünk, és igazán használható eszközökké váljunk számodra.
Köszönjük, Urunk, hogy Te a kicsiket, a legkisebbeket is nagy dolgokra tudod használni. Így ajánljuk fel most magunkat. Így szeretnénk egészen személyes vallomásként és kérésként elmondani. Az ajtunk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el. A szívünk várva vár. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi, Atyánk, szenteltessék meg a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Add mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a rossztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Hirdetem az adakozást az ige szavaival, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Zsoltárok könyve 50. fejezet 23. verse. És most pedig, hogy mindnyáján tudjunk még közös dolgainkról, hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Mindenek előtt szeretettel hívok és várok mindenkit a gyülekezeti alkalmainkra a ránk következő héten. Hétfő délután 4 óráig kezdettel az ifjak számára tartunk konfirmációi órát. Szerdán 9 órától a nyugdíjas délelőttünk kezdődik. Ugyancsak szerdán 10 órai kezdettel babamama kör lesz, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben, pénteken délután 4 órától felnőtt konfirmációi előkészítő lesz, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára tartunk gyermekalkalmakat két csoportban, és hirdetem azt is, hogy pici babákkal is jöhetnek a szülők, itt a földszinten lévő úgynevezett babaszobában televízión keresztül követhetik, hallgathatják a szülők az istentiszteletet. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy vasárnap egy hét múlva az istentisztelet után imaóra is lesz, tehát készüljünk így lélekben is a jövő vasárnapi istentiszteletünkre. A testvérek figyelmébe ajánlom most is a keresztkérdések kurzusunkat, melyet szeretnénk indítani, és néhány jelentkezőnk már van. Adjuk tovább ennek a lehetőségnek a hírét, hívogassunk, jó lenne, hogyha most március hónap folyamán el tudnánk indítani. Tudjuk, hogy ez 10 alkalomból álló sorozat, és Jézus Krisztust lehet megismerni, róla szól az ige, róla szólnak az előadások, és reménység szerint testvéri közösség is tudunk közben formálódni. Hordozzuk imádságainkban is ezt a lehetőséget is. Most átadom a szót gyülekezetünk egyik presbiter testvérének, Tóth Györgynek.
Kedves testvérek, egy hete hirdettük a Budaörs rádióadását. Ha valaki meghallgatta, akkor tapasztalatta, hogy nem Szarka Miklós előadása került adásba, hanem a karácsonyi műsorunkat ismételte meg. Ez sem haszontalan, azt gondolom. A rádiónál történt egy technikai hiba. Egy hónap múlva megy le majd Szarka Miklós előadásának első részt, aztán majd folytatódik. Ezért elnézést kérek. A projekt és a Budaörs alapítvány kapcsolatban szeretnék hirdetni. Ugye minden évben már ismételő program, nem tudom hány év, vagy az 1%-ot kérem erre a célra a testvérektől. Bonyolult az adórendszerünk. Akik nem önbevallók, hanem a cégük, vagy az APEC készíti az adóbevallását, azoknak most lesz valamikor ilyen határidejük. Most is ezt szeretném kérni a testvérektől. Ennek az az útja, módja, hogy a borít, be kell azt a kis cetlit tenni az alapítványunk adószámával egy borítékba, és azt vagy az APEC-hez eljutatni, vagy a cégnél ahhoz a munkaügyes vagy bérszámfejtő kollégához, kolléganőhöz, aki készíti az adóbevallást. Az adórendszer változása miatt az idén körülbelül fele akkora 1%-ból származó bevételt várunk, mint tavaly, ezért nagyon fontos volna, hogy minél többen adják ezt a fájdalommentes 1%-ot az alapítványunk számára. Ha már szót kaptam, akkor röviden ismertetném, mert kötelező beszámolni, hiszen közhasznú alapítvány vagyunk, az a gyülekezet előtt is, és sajtóteremben is megjelentetni, hogy mit csináltunk a tavalyi évben, mire költöttük a nekünk szánt pénzt. Két fő bevételi forrásunk volt, az első az önkormányzati pályázat, a második pedig a most említett SZIA 1%-os bevétel. Nagyon röviden, a önkormányzati pályázat az viszonylag kötött pálya, a csendes heti támogatásra kaptuk, ahol a felnőttek 10 gyermeke 15% támogatást kaptak ebből, emellett 6 felnőtt és 2 gyermek ingyen vehetett részt a csendes héten. A gyermekek barkácsolásához adtunk technikai segítséget. Aki ott volt, tudja, hogy volt a Lipicai Ménes udvarban egy látogatás, ennek a belépőjét fedezte az alapítványunk. Ezért januárjában volt Várhegyi Lajos és Szekér Bernadett koncertje itt a gyülekezeti termünkben, templomunkban. Ennek a tiszteletdíját fedeztük ebből a támogatásból, és emellett a hittanoktatáshoz nyújtottunk technikai jellegű segítséget, könyvekkel, ajándékokkal, segédanyagokkal, és továbbá a alapítvány által kötelezően alkalmazandó könyvelő díjának egy részét, javarészét ebből a támogatásból fedeztük. A személyi jövedelem adóból befolyt összegből fejlesztettük egy picit a hangosítási rendszert itt a templomban. Egy testvérünknek, aki gyógyszeres kezelésre szorult, adtunk támogatást. Kántorunk, illetve pontosabban kántorainknak nyújtottunk támogatást, talán emlékszünk Nyíró Gábor testvérünk balesetére, tehát őket is segítettük. A vasárnapi iskolai szövetség tanfolyamán részt vett 2 testvérünk. Nem? Igen, 2? Nem mondtam meg nevet. Tehát az ő részvételi díjakat is az alapítványunk fedezte. Tűzelőt vásároltunk 2 testvérünknek. Évvégén újítottuk föl egy idős testvérünk házát, ehhez is támogatásra jutott az alapítvány. Karácsonyra 14 szeretett csomagot készítettünk, ezek vásároltunk, és idős, kevésbé jó egészségű állapotban levő testvéreinknek béres cseppet és C-vitamint vásároltunk. Tehát erre a célokra fordította az alapítvány a rendelkezésen álló forrásokat. És akkor még egyszer felhívnám az 1%-ra a figyelmet, és hát az Úr mindig úgy dolgozik, hogy utólag csodálkozunk keretben, milyen csodák vannak. A Valgáné Cinszki Márta testvérünk kérte, hogy hozzam el az alapítvány pecsétjét. Tehát ha netán esetleg valaki nem tudná fejből itt a teremben az alapítvány adószámát, én sem tudom egyébként, és remek mód nyílik arra, hogy Mártia, hogyha egy kis papírjuk van, a Márti rápecsételi, és akkor már is mindenki el tudja vinni saját magával az adószámot. Ezt kell tehát ráírni arra a kis papírkára. És a 1%-os papírt most kapom a segítséget, köszönöm, a bejáratnál található, tehát onnan is el lehet vinni, ezen felül és kívül a honlapunkon is rajta van, a honlapunk az 2 is, a www.projektrezsia.hu is a mi honlapunk, illetve a gyülekezet honlapjáról, a budaros.ref.hu honlapról is el lehet érni ezt az információt is, és az alapítvány honlapját is, tehát várjuk az önök támogatását, köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt közöttünk gyülekezetünkben a Gedeon Társaság 2 munkatársát, Répás Lászlót és Horváth Zoltánt. Most egyikőjük a Gedeon Társaság munkájáról számol be. Kérjük szépen, hogy hallgathassuk meg ezt a beszámolót, hogy mi a társaságnak a fő célkitűzése, és hogyan és merre munkálkodnak.
Evangéliumot minden embernek, Bibliát mindenkinek. Isten akaratából állok önök előtt, és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus nevében, Istennek egyik igéjével, amit Ézsaiás próféta által üzent nekünk. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Ahogy a nagy tiszteletű asszony bekonferált bennünket, a Nemzetközi Gedeon Társaság magyarországi tag képviseletének a megbízásából állok önök előtt, és ahogy Pál apostolék, amikor Jeruzsálemben beszámoltak arról, hogy milyen csodákat végzett Isten a szolgálatuk által a pogányok között, így szeretnék én is az Isten szeretete által létrehozott csodákról beszélni, szabadításokról, amit a Gedeon Társaság által kihelyezett Bibliák alapján történtek meg. Az egyik ilyen esemény Amerikában történt. Egy elkeseredett családapa, több gyermekes családapa nem tudott mit kezdeni az életével, valahol elrontotta, és nem tudott megoldást találni. Arra gondolt, nincs más lehetősége, mint az, hogy öngyilkosságot kövessen el. Felkészült erre megfelelő orvosságokkal, és elment egy szállodába Amerikában, szobát foglalt, és várakozott, hogy a kikészített pohárvizet és a gyógyszereket bevegye, amikor a szeme a mellette lévő éjjeli szekrére tévedt, ahol egy ilyen kékborítású könyvvel találkozott. A kíváncsiság, mert még akkor semmi más nem késztette arra, kezébe vette ezt a könyvet, kinyitott a taláromra, és a Zsoltárok könyvét kezdte el olvasni. És ott találkozott egy névvel, az Úr, és azzal, hogy az Úr szabadítást ad, és mindenféle más ilyen igék, boldogok, akik az Úrban bíznak, és tovább. Egészen odáig olvasta, hogy egyre feszültebb lett a lelki állapota, és próbálta a könyv soraiban megtalálni azt az Urat, akit neki is segítségül kell hívni, akitől szabadulást kaphat. Hiszen tetszenek tudni, hogy Dávidnak milyen csodálatos imádságai, kérései, meghallgatásai vannak ezekben a részekben, és ő is így jutott el nagyon feszült lelki állapotban az 50. Zsoltárhoz, ahol Istennek egy csodálatos, mindenkihez szóló hívó szava van. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én meghallgatlak, és te dicsőíteni fogsz engem. És ebben a pillanatban történt az ő megváltozása is, ahogy egy példát a nagy tiszteltő asszony is idézett nekünk Léviával kapcsolatban. Megértette, hogy ez az egyetlen lehetőség, ha Istenhez fordul segítségül. Segítséget kérve és leborultott az ágya mellett, megvallotta bűnös életét, és megnyugodott, mert Isten megadta neki a szabadulást. Lefeküdt békében, csak másnap reggel figyelt fel arra, hogy mi volt az a könyv, amit olvasott, ott találta meg a Gedeon Társaság címét, ő jelentkezett telefonon náluk, és mondta el ezt a csodálatos szabadítást, innen tudjuk mi is. És a másik egy hasonló eset volt, ahol az iskolákban ilyen kisméretű bibliákat adunk, osztunk, adományozunk az iskolás gyermekeknek, és egy kislány is kapott az egyik osztályban, és boldogan sugárzó arccal vitte haza az édesapjának, és mutatta, nézd apukám, mit kaptam én ajándékba. Az édesapja, aki bányász volt, belelapozott, és azt mondta, neked nem szabad még ezt a könyvet olvasni, túl fiatal vagy te ehhez. És így beletette a kabátja zsebében, amiben egyébként a munkahelyére szokott járni. És másnap szerencsétlenség történt a bányában. Ott rakott, ott rekedt az egész csapat, amelyik akkor volt szolgálatban, és nem tudták megmenteni őket, későn érkeztek, mindenki megfulladt. De a dolgaik között találtak egy ilyen Bibliát, amely ki volt nyitva, és minden résztvevőnek az aláírása ott volt, az utolsó lapon kipontozott helyen, amelyik fölött a következő szöveg található. Elfogadom Isten ajándékát, Jézus Krisztust megváltómul. Isten előtt elismerem bűnösségemet, hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus bűneimért helyettem meghalt a kereszten, és feltámadt az én megigazulásomért. Befogadom most őt az életembe, és hittel megvallom, hogy ő az én Uram és megváltom. És ezt a szövegrészt mindjárt aláírták. És nem nehéz elképzelni, hogy ez azt is jelentette, hogy az Úr nem mint bűnösöket, hanem mint gyermekeit fogadta magához az utolsó pillanatban. És végül egy személyes dolog is, a nevelt fiam Svédországban él, és többször hazalátogat, és az egyik alkalommal kapott tőlem egy ilyen Gedor Bibliát, és később, 5 évvel később mesélte el, hogy a gyermeke, aki hittanra járt, sok kérdést tett föl neki a ott hallott bibliai történetekkel kapcsolatban, amire csak úgy tudott válaszolni, hogy elkezdte a Bibliából, amit tőlem kapott, megnézni ezeket a részeket. És ezzel a Biblia ilyen kedvetleges olvasásával eljutott odáig, hogy ma templomba járó ember lett, még nem tért meg, de már tudja, hogy kit keressen a templomban. És hát akkor most tulajdonképpen magunkról, a gedomitákról. Hát kik vagyunk mi tulajdonképpen? Isten elhívott gyermekei, Jézus Krisztus tanítványai, Isten munkatársai. Isten szeretet olyan csodálatosan megmutatkozott ebben is, hogy létrehozta a Gedeon társaságot más Biblia terjesztőkkel együtt, hiszen éppen ma ünnepeljük a Biblia társulatnak is a létrejöttét, amelyek szintén Biblia terjesztéssel is foglalkoznak egyéb feladatuk mellett. Sőt, az 1800 éves évek végén ők tették lehetővé, hogy a Károli fordítású Biblia olyan revidiált, nyomtatott formában az emberek közé kerüljön, amit terjeszteni lehet, meg lehet vásárolni. És a mi esetünkben is így mutatkozott meg Istennek a szeretete. Hát először is ugye apostolaival, a szentírókkal leíratta az evangéliumot, hogy higgyék az emberek, hogy Jézus a Krisztus, és ebben a hitben életük legyen. És így indult el a mi szervezetünk is, hogy minél több nem templomba járó embernek Bibliát tudjunk adni, hogy legalább tudják, hogy kit kell segítségül hívni. Hiszen ez is le van írva a Bibliában, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megsegítelek. vagy a másik dolog, amit a nagy tiszteletű asszony is idézett, a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Tehát minden keresztény embernek alapvető feladata, kötelessége, hogy másokat is megpróbáljon azáltal, hogy beszél Jézusról, hozzávetetni, hogy utána ezek az emberek is szabadítást, kegyelmet találjanak. Nem igazán szeretném az időt húzni, de olyan megható volt a történet kezdete. 1898-ban egy 16 éves fiatalembernek valamiért szállodába kellett menni, de nem kapott egyedülálló szobát, már túl zsúfolt volt, és felajánlottak neki egy olyan szobát, ahol már volt valaki, és elfogadta, és ez a fiatal ember beteg édesanyjának megígérte, hogy naponta fogja a Bibliát olvasni, hogy ezzel is segítse a gyógyulását, és akkor kiderült, hogy a másik ember is Biblia olvasó, keresztény, hívő ember, és együtt imádkoztak esténként. És ekkor adta Isten a fejükbe azt a gondolatot, hogy létre kell hozni valamilyen akármi társaság félét, akik majd azzal fognak foglalkozni, hogy minél több emberhez eljuthasson a nyomtatott Isten igéje, az írott ige. És hát ebből valóban a 110 év alatt csodák történtek, mert ma már elmondhatjuk, büszkén vallhatjuk, hogy a világ összes országában jelen vannak a Gedeon Társaság képviselői, és terjesztik a Bibliát, így Magyarországon is. A világon körülbelül 2 milliárd Bibliát osztottuk már szét az embereknek, Magyarországon is lassan megközelítjük a 2 millió számot, óriási számszerű eredmények. És Istenem múlik, hogy hány ember fog ezekből, az emberekből Isten gyermekévé, hívő emberré válni. És hát tulajdonképpen, amiért el kell mindezt mondani önöknek, ez 3 dologgal függ össze. Először is imádkozásra van szükség, hogy tessenek imádkozni a Gedeon Társaság szolgálatáért, hogy minél több embernek tudjunk Bibliát adni. Hiszen annyi helyen elutasításokat kapunk, különösen az iskolák részéről, vagy egyéb helyekről, és nagyon fontos, hogy egy olyan ima háttér legyen, amelyik biztosítást, erőt ad a szolgálatainkhoz. És a másik dolog pedig, hogy szükségünk van emberekre, szolgálókra. Itt a mi kis budai csoportunkban is tetszenek látni, én rajtam is, hogy nem a fiatal nemzedékhez tartozom, és lassan így nézünk ki mindjárt a csoporttagjai is, szükség van fiatal erőkre, akik nem sajnálják energiájukat, szabad idejüket, hogy szolgáljanak közöttünk. Nem egy egetverő elfoglaltság, 2 hetente találkozunk, ahol megbeszéljük a feladatainkat, és kitűzzük a célokat, visszük iskolákba a Bibliákat, visszük kórházakba a Bibliákat, visszük a szállodákba a Bibliákat, visszük az idős otthonokba a Bibliákat, és egyéb más intézményes helyekre, amelyeket emberek látogathatnak. Ezzel tulajdonképpen elmondtam azokat a területeket is, amit a Gedeon Társaság szolgálata átölel. Ez nem ment egyik évről a másikra fokozatosan, ahogy növekedtek az adománybevételei. A Nemzetközi Gedeon Társaságnak úgy tudta kiterjeszteni ezt a szolgálatot ezekre a területekre is. És még talán egy szót, akik itt voltak 3 héttel a szem ezelőtt a gyülekezetben, pont hallották az ige hirdetésben, hogy Gedeon milyen szabadítást tudott nyújtani Isten segítségével, és miért szólította meg akkor Isten Gedeont az angyalon keresztül. Ezért választották elődeink is ezt a nevet a Bibliából, hogy Gedeon. Mert Gedeon ugyan nem tudta akkor, amikor hitt az angyalnak, hogy eredményt fog tudni elérni abban, amire kérte őt Isten, de alázatos szívvel elhitte és elfogadta, és cselekedte mindazt, amit Isten mondott neki. Ezért lettünk mi gedeoniták, és ezért vagyunk itt most önök között. És még a harmadik szempont, amit visszatérek, hogy ha valakit arra indít Isten, hogy adományaival is segítse a Bibliát nyomtatás költségét, azt megteheti majd a nagy tiszteletű asszonynak valamikor, bármikor személyesen adja át, és ő összegyűjtve ezt az adományt elküldi csekken nekünk. Tulajdonképpen ezeket szerette volna röviden elmondani, adunk a kiáratnál majd egy tájékoztató lapot is, amit a Biblia első oldaláról máshol tettünk ki, ahol le van írva pontosan a gedeoniták története, és miért fontos Bibliát adni az embereknek. Ezt azért tettük így, hogy sok időt ne kelljen ezeknek a részleteknek elmondásával foglalni. És most végezetül Istennek nagyon gazdag áldását kérem a gyülekezet életére, és mindenkire, aki személyesen itt van és hallgatott bennünket. Isten áldja meg önöket. Ha esetleg kérdésük lesz, én itt állok, vagy ott vagyok, meg lehet bennünket találni. Isten áldja meg magunkat.
Köszönjük szépen azt, hogy a Gedeon Társaság történetében munkájába belepillanthattunk, és mi is nagyon-nagyon sok áldást kívánunk a társaság minden tagjára és a munkájukra is. A kedves testvérek, a gyülekezet figyelmében még a nyári gyülekezeti táborunkat kell ajánlanom. A gyülekezeti táborunkról van plakát is a hirdetőtáblán, illetve vannak szórólapok is. Azt kérem, hogy vegyünk magunkhoz szórólapot, a fontos tudnivalók rajta vannak. És egy hét múlva vasárnap istentisztelet után, a végén fogunk tudni képeket is vetíteni a mostani gyülekezeti táborunk csendesetünk helyszínéről. De ezt bár mostanra terveztük, de most már majd egy hét múlva, istentisztelet után. A gyülekezeti táborunk időpontja július 15-től 21-ig terjedő hét, és a helyszíne pedig egy nagyon szép zempléni kis falu lesz, Bozsvának hívják, és ebben a Bozsva nevezetű faluban a kőbért panzió lesz az, ahol a szálláshelyünk lesz. A részvételi díj és egyéb fontos tudnivalók tehát rajta vannak a tájékoztatólapon. Most pedig a 229. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával, a harmadik verszakát majd fennállva.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!